Jó napot, estét kívánok. Köszönöm, hogy ebbe a szép napfényesbe arra szavaztak, hogy egy kicsit így gondolkozzunk az örömről. Kimentünk volna, örülhettünk volna ennek is. De tényleg azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos témába fogunk együtt gondolkozni ezen az estén, hogy az öröm képesség. Persze ezt a címet is adtam neki, csak most kicsit elémegyek, hogy kapcsolódásra vagyunk teremtve, ugye a társas intelligenciában gondolkozunk az öröm képességéről is, mert hogy társas lények vagyunk, és leginkább társal tudjuk átélni az örömünket. Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit, hogy megfogja és kiértékelje azt, ami az életében szép, jó, kellemes és megnyugtató. Nem mintha nem látná meg, meglátja, csak hogy nincs mit kezdjen vele. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen és az öröm öröm. És amikor nincs is együtt ez a két ember, akkor is úgy van, úgy vagyunk vele, és ugyanígy a természet fölötti örömben is, a kapcsolódásban találkozunk majd az örömmel. Jó, de erre azt mondhatná valaki, hogy jó annak, aki találkozik, én miért nem találom meg, én hogy mindig csak a nehezet látom meg. Igen, és itt van az öröm hír ebben, és valóban ez egy tényleg valóságos örömhír, hogy ezt a dolgot, tehát egyáltalán az örömöt meglátni, megtalálni, érezni, átélni és örülni valaminek, ez ugye nem egy ilyen folyamatos happy fesztivál érzést jelent, hanem egy ennél sokkal nagyobb, mélyebb dolgot, ami képesség. Mit jelent az, hogy képesség valami? Egy kicsit nem tudom, hogy a múltkori alkalommal akkor erről beszélgettünk el, de egy kicsit azért... Pillanat, azért erre is ránéznék, hogy képesség. A képesség és a készség azt jelenti, hogy tanulni lehet. Tehát nem adottságban nyilvánul meg ez a képesség vagy készség. Ez egy másik előadás, de majd az ábra kell nekem, úgyhogy ne nézegessék. Szóval a képesség meg a készség az azt jelenti, hogy csírában megvan az emberben, tehát mindenkiben megvan ennek a csírája, de nem jön ki magától, de fejleszthető. Hála Istennek, tehát egyszerűen fejleszthető, tehát lehet tanulni. Ugye az adottság, az amivel születünk, az ami öröklött tulajdonságaink közé tartozik, az új lenyomatunktól kezdve, a vércsoportunk, a vérmérsékletünk, az nagyon sok minden, az arcvonásaink, hogy 36-os lábam van, hogy ekkora vagyok, hogy nem tudom micsoda, ez mind adottság. Ezekkel nem sok mindent tudunk csinálni, de hála Istennek azért nem vagyunk ennyire, nem kell, hogy ennyire elkeseredjünk, mert ez nincs 20% az embernek az alakíthatóságával, tehát körülbelül 20%, amivel így nem tudok mit csinálni, vagy nem sokat tudok csinálni, de ez is megváltoztatható ennek az iránya is. Tehát ugye hányszor vagyunk úgy, hogy valamilyen adottságot látunk valaki emberbe hatalmas nagy adottságokkal, és nem jut el oda, mint ahová egy másik, egy alacsonyabb, ugyanabból kevesebb adottságokkal. Ugye gondolkodjunk, itt volt Marcus Aurelius, kortársa volt körülbelül, Démosztenész dadogott, ugye, ez egy adottság, így születni kész. Azt gondoltam, ugye elgondolom sokszor, hogy az édesanyja mit szólhatott ehhez. Jézusom, mi lesz ez a kisgyerekkel? Hát nem tudja majd elmondani magát a fiú között, milyen hátrányos helyzetben lesz, nem tud majd udvarolni, nem tud, hú, szegény gyerek, ilyen adottságokkal a világra jönni. Talán átjött a szomszédasszony és mondta neki, hogy hát Julis, ne keseredj el, hát legfőjebb nem lesz szónok. És Démosztenész szónok lett. Ilyen adottságokkal, szónok le. Az utcában a fiúknak talán mindenkinek jobb adottságai voltak a szónokláshoz, mint Démosztenésznek, ugye? Aki két szót egymás után el tudott mondani. Simán annak jobb adottságai voltak a szónoklathoz. És nem lettek szónokok. Tehát az adottság nem vonul be abba a pályára automatikusan, ahova ugye gondoljuk, hogy való lenne, se a pozitív adottság, se a negatív adottság. Tehát nem lehet egy kézmozdulattal egy negatív adottságot se leinteni. Miért? Mert pontosan azért, mert a készségek még bele tudnak nyúlni, és bizony el tudják kormányozni azt az adottságot is. Például az öröm készsége nagyon sok adottságot fel tud emelni, vagy elviselhető tud tenni, és ez pedig egy készség, tehát az meg nem adottság. Tehát ez először is ezt a két dolgot megkülönböztetni rendkívül fontos számunkra, hogy az öröm, amiről majd beszélünk, az egy adottság, és nagyon nagy mértékben társas intelligencia adottság. Ha társas intelligencia adottság, akkor az azt is jelenti, hogy az érzelmi intelligenciához tartozik, ami majd mindjárt megmutatom, ehhez a hálóhoz, tehát a gyakorlatilag a tudatos és a tudatalatti területnek, ugye nem így helyezkedik el a tudatos és a tudatalatti, ez nekünk most nem érdekes, hanem, pillanat, megnézem, hogy ezzel tudok-e így játszadozni. Hát tudok, de nem látom én se. Jó, itt van a tudatos. Tehát ez a tudatos kis rész, tehát az a kicsi kéregecske, ugye, a tudatos, amit el tudok határozni, és azt tudom mondani, pamparam, jaj, de jó, igen, elhatározom, így fogom csinálni, tudatosítom, elemzem, stb. Stb. Jó, hát azt érezzük, hogy az öröm nem igen ide tartozik, elhatározom, hogy most örülök egy jó nagyot, hát ez nem annyira fog menni. Ahogy semmelyik érzelmi intelligencia terület nem ide tartozik, egyáltalán az érzelmek nem tudnak oda tartozni, hogy én azt el tudom határozni, és úgy fogok érezni, ugye? Az öröm nem csak érzés, majd meg fogjuk látni, de nagy mértékben tartozik az érzelmi intelligenciája. Tehát itt a tudatosban nem sokat kotorázhatunk, de nem is baj, mert azt mondja az egyik kutató, hogy ha belegondolunk abba, csak így visszaviszem, a tudatos és a tudatalattinak az aránya, a kettőnek az aránya, az körülbelül olyan, mintha a tudatosra azt mondanám, hogy 11 milliméternyi, és a tudatalatti ehhez képest 16 kilométer. Tehát 11 milliméterbe határozgatunk el dolgokat, tanulunk meg, tudatosítunk, 11 milliméterbe, igen, anya, úgy lesz, persze, hogy nem. Jó? És jön a 16 kilométer, és akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy azt se tudom, hol vagyok. Jó, nem baj az, mert tulajdonképpen az a nagyon nagy előnyünk, és ezt csak tényleg egy bevezetőnek szántam, hogy azt a 16 kilométert is, és a 11 millimétert is át meg átszövi, ugye ilyen kis idegrendszeri központokat próbáltam oda csak sematikusan rajzolni, járásközpont, beszédközpont, mit tudom én, emésztésközpont, hallásközpont, szóval sokféle központot ismerünk az idegrendszerbe, de az érzelmeknek nincs központja, csak gócpontok vannak, és egy hálózatról beszélünk. Érzelmi háló van. És ez az érzelmi háló behálózza a tudatost és a tudatalattit, mindenhová eljut, nagyon az a tulajdonsága, hogy minden központtól minden központig megszámlálhatatlan háló veszítetet behálózza, és ennek a hálónak is van intelligenciája. Ezért szerettem volna ezt megmutatni, hogy az érzelmi intelligenciáról, amikor beszélünk, akkor nem csupán a tudatról, nem a tudatalattiről, hanem az egész idegrendszert behálózó hálózatnak a megismerő képességéről, intelligenciájáról beszélünk. Ugye, annak a kéregnek is van intelligenciája, jól ismerjük, ez a hős IQ, mindenki el van tőle dőlve, annyira nem kéne beugrani neki, de jó van, igen, ki lehet fényezni, stb., de ez az IQ nem olyan nagy, mint ahogy látjuk, ennek a 11 mm-nek a valamilyen, sőt, és ennek van egy magasság, tehát egy mennyiségű határa, mindenki, ami, na az adottság, na az tényleg adottság. A mennyiségi határa. Ekkora IQ-val születtél, örülj neki, kész, de azt ki tudod fényezni, tehát tovább nem tudod vinni. Ám de az érzelmi intelligenciának nincsen mennyiségi határa. Hoppá! Tehát ez egy óriási dolog. Az érzelmi intelligenciánk vég nélkül fejleszthető, de alul is van egy kicsi nehézsége, ennek csak a lehetőségével születünk. Tehát ha valaki ekkora IQ-val rendelkezik, mit tudom én, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy neki az érzelmi intelligenciája, az EQ-ja is ekkora. Semmilyen összefüggés nincs ezek között. Sajnos, vagy hál, nem tudom, mindegy, nincs. Tehát fordítva azt mondhatjuk, ha valakinek hatalmas nagy az érzelmi intelligenciája, attól még lehet kicsi az IQ-ja, de itt nagyon-nagyon jó az érzelmi intelligencia, mivel hogy behálózza azt az egészet, még az IQ-nak a használatához is, tehát nem azt mondom, hogy fel tudja pumpálni nagyobbra, de alkalmazni nagyon jól tudja, tehát nagyon kreatívan tudja alkalmazni. Ezért olyan óriási dolog, hogy arról beszélünk, hogy az öröm egy készség, nem adottság, tehát lehet fejleszteni, és érzelmi intelligencia készség, tehát vég nélkül fejleszthető. Hogy fejlődnek az érzelmi intelligencia készségek? Lehet, hogy ebben a körben is már szóltunk róla. Az érzelmi intelligencia készségei tapasztalattal fejlődnek. Óriási, sok-sok tapasztalattal. Tehát nem megértéssel, nem belátással, nem információ közléssel, hanem rengeteg tapasztalattal. És ezért az élet írja. Tehát ezt az érzelmi hálónkat az életünk írja. A találkozásaink, a neveltetésünk, a környezetünk, egyáltalán azok a tapasztalatok, azok az élet élmények, amiben részünk van. És ez egész életünk végéig írható. Tehát az öröm is életünk végéig tanulható készség, mindig. Tehát egyszerűen mégis, hogyha vannak például valakinek rossz tapasztalatai, rossz nyomai, ellenkezőt, nem tudom én, traumák, stb. Ilyesmiféle dolgok, akkor is ezek átírhatók. Egy nagyon képlékeny idegrendszeri területről beszélünk. Szóval egy olyan nagy lehetőségről beszélünk a gyerekeinkben, mi bennünk, a társunkban, vagy egyáltalán munkatársi viszony, vagy az Isten kapcsolatunkban, nagyon sokféle tekintet. Mit gondoltok, miért tűnik el? Mindig, nem baj. Jó, nem ijedünk meg tőle. Tehát érzelmi hálóról beszélünk, és ennek az érzelmi hálónak a készségeiről beszélünk, ami nem adottság, hanem készség, ami azt jelenti, hogy fejleszthető. Hát ezt a kis előzetest mindenképpen meg kellett ahhoz tenni, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan tud a kapcsolódásokban az örömnek a készsége, majd vagy a képessége fejlődni. Ez nagyon jó, már ez is a címbe is szerettem volna jelezni, hogy az is egy rendkívül nagy erőt jelent, hogy az embernek nagyon-nagyon sok ösztöne, segítsége van ahhoz, hogy kapcsolódjon a másik emberhez. Így is kifejezhetjük, hogy kapcsolódásra vagyunk teremtve. Ezt írja le olyan sokféle kutatás, amikor azt mondja, hogy az ember társas lény. A társas lény azt jelenti, hogy egyrészt a legnagyobb veszélyeztetettségünket is akkor érjük el, hogyha nem tudunk kötődni, tehát a kötődés nagyon-nagyon fontos lesz majd ebben a folyamatban, és ezért is beszélünk sokat róla, mert a kötődésben tanuljuk ezt az öröm képességet is. És ezért meg fogjuk nézni ennek a folyamatát. Miért annyira fontos tehát ez a társas kapcsolódás? Most még egy kicsit teszek, ugye itt van érzelmi intelligencia készség, tehát nem csak arról van szó, hogy ilyen kedvesség, ilyen kis átélünk egy kis hangulatokat, meg egy ilyen kis puha tényező, ugye, hogy hát jól van, hát vannak a fontos dolgok, meg vannak az anyag, meg van jó mindenféle, és akkor hát vannak ezek a hangulatok, meg ez az... Nem. Hát nem erről van szó. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly tényezőről beszélünk majd, és nem is erről a bulvárlak cipről, hogyan legyünk boldogok, 10 dolog ahhoz, hogy mi igazán boldog legyél, hogy tentere, hát szóval nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély belénk teremtett lehetőség, amit kiművelni azért munka. Tehát azért rájunk egy kicsit meg, tehát nem úgy vagy hátradőlünk, és akkor majd fog menni. Ugyanúgy munka. A készségfejlesztés az körülbelül úgy működik, mint például a járástanulás. A járás is készség. Tehát most gondoljunk bele, születik a baba, mindene megvan ahhoz, hogy majd fusson, meg járjon, meg nem tudom, mit csináljon, és megvan az izomzata, megvan a, nem tudom én, a csontváza, mindenféléje megvan hozzá, jó, és akkor hátradőhetünk, mert majd fog járni? Hát nem fog így járni. Nem fog így járni, ugye? Nem tudom, meséltem, mert már volt egy nagyon erős tapasztalatom, Erdélyben jártam egy árvaházban, meséltem? Bőszem bólogassanak, ha olyanra megyek, meg a lapozok. Tehát Erdélyben jártam egy ilyen árvaházba, és egy asszonyjal mentünk, aki egy kis gyereket örökbe akart éppen fogadni, azért mentünk érte. És egy hatalmas nagy hodályba rengeteg kiságy. Tele voltak, érted, kis gyerekek, nagyon szomorú egy helyzet volt, mindegy. Ott a sarokba is, érted, lógott egy kis gyerek, így a kiságyon, így valahogy úgy kinézett ki, és akkor kérdezte ez az asszony, hát ő tud járni? Azt mondja a gondozó, nem tudom. Tud beszélni? Nem tudom. Beteg? Nem tudom. Semmit nem tudott róla. Azt én csak etetem, meg tisztába rakom, mert nem nézze meg, azt mondja, ennyi gyerekkel, hát nem lehet más csinálni. Azt a kisgyereket vitte haza ez az asszony, és 4-5 éves forma körül volt, tehát körülbelül ilyen korú volt, és nem tudott járni. És ott után körülbelül egy 3 év múlva látogattuk őket meg, és a kislány elénk szaladt. Megtanult járni. És azért utána akkor belegondoltam, hogy itt volt 4 év, mindene meg volt hozzá, hogy járjon. És ott lógott, mint a túrhoz zacskó. Ott szegény. Ért? Mindene meg volt hozzá. És nem tudott járni. Mert hogy járunk? Ezerszer megpróbáljuk. Rengetegszer ilyen. Ki? Lépek egyet, jaj, elesek, megint. Lépek egyet, megint elesek, megint jövök, akkor megint segít valaki. Akkor elém meg valaki, gyere, ugye? Nem úgy tanulunk megjárni, hogy anyukánk megmondja, hogy most fiam, a sarkadat tedd le, és akkor gördítsd át a testsúlyodot, és itt van az egyensúlyérzék, ezt kapcsolt be, légy szíves, mert különben eldűz gyerek, és a többi. Nem megértéssel tanulunk megjárni, tapasztalattal tanulunk megjárni. tapasztalattal, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal, és olyan, ahogy ugye látjuk is az előttünk járókat, hú de jó, és vágyakozunk. Így tanulunk meg járni. És rengeteget járunk. Na most örülni is így tanulunk meg, és minden készséget így tanulunk meg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy érzelmi intelligencia készség, akkor azt kell majd tudnunk, hogy rengeteg tapasztalattal fogjuk ezt megtanulni, tehát munkába kerül. Nem lehet, hogy majd megérik a feje rágya, meg nem tudom én, erre persze jó. Szóval ehhez csinálni kell van. Még mutatok egy pár dolgot, amiért nagyon fontos ezt megnéznünk, hogy ezt a kapcsolódó képességet, és benne az öröm képességet is, miért kell tanulni. Most manapság új mérce van, tulajdonképpen új készségekre van szükség. Nem elég az, hogy most az IQ készségek mennek, de egyszerűen ez egy félre magyarázott dolog, hogy az egész embernek a fejlődéséhez, ugye a mai magyar iskola rendszer 92%-ban az IQ-t fejleszti. Hát ébredjünk már fel. Tehát itt új készségekre van szükség, tehát nem az IQ készsége. Dolgoztam egy ilyen fejvadász cégnél, és nézik, ugyebár jönnek be, hát 20 percet szánnak az IQ-ra, hogy azon a területen, ahol dolgozni kell, ott majd ne legyen sérült. 20 percet, azon a kicsi területen, persze, nem, mindegy. És utána 3 napig érzelmi intelligenciát mérnek. Igen. Tehát új készségek, és ezekben benne van például a társas intelligencia készsége. Tud-e a másikra rányitni? Tud-e vele együtt dolgozni? Tud-e új dolgokat kitalálni? Tud-e kudarcot tűrni? Hozzátartozik az öröm képességéhez. Abszolút. Tudja-e meglátni azokat a pozitív dolgokat, amiből tovább lehet menni? Döntésképes valaki ez? Ez mind érzelmi intelligencia kérdése. Ez egyik se IQ. Tehát ezekre az új készségekre lesz majd most leginkább szükségünk, és ezt bizony művelni kell. Most ma már nem foglalkozásunk, hanem hordozható készségeink vannak. Ugye, készségcsomagokat visznek a fiatalok magukkal, nem egy foglalkozást. Nem tudunk fölkészíteni valakit egy foglalkozásra. Hát mire ő kimegy ebből, ugye egészen más dolgokat dolgoznak, tehát egy fogalmunk sincs, hogy mit fognak majd vagy tenni. Hát nagyon sok felsőoktatás azt se tudja, hogy hova fut ki az 5 éve, tehát amikor elkezdi, hogy mivel fognak végezni, nem ám, hogy majd mit fog dolgozni. Tehát egyszerűen készségcsomagokat, és ebbe is nagyon-nagyon benne van a társas készségek. A szakértelem maga nem jelent alkalmasságot, hogyha nem tesszük köré ezeket az érzelmi intelligencia készségeket, nem fog tudni boldogulni vele. Ugye mondtam, az IQ nem mutat összefüggést a jellemmel, semmilyen összefüggést nem mutat. Tehát egyszerűen tényleg hiába van valakinek hatalmas nagy IQ-ja, jellembelileg nem segít rajta automatikusan. És ez az érzelmi egy másképpen tanul, mondtam, tapasztalatokból tanul, tehát ehhez nagyon-nagyon sok tapasztalat kellünk egymásnak hozzá. Ezt mondja egy kutató, ezt most nem akar menni, nem, ha itt nézzék. Azt mondja egy kutató, a kontrollálatlan érzelmek az okos emberekből is hülyét csinálnak, ugye? És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem a nagy dolgok miatt csuknak diliházba, mondja ez a kutató, vagy nem a nagy dolgok miatt megy tönkre egy házasság, vagy nem a nagy dolgok miatt nem működik a nevelés. Tehát ezek apró dolgoknak látszanak, azért nem is figyelünk rá nagyon sokszor oda, és nagyon szorosan hozzá tartozik, hogy sokszor a társas intelligencia ludas, tehát ez az érzelmi intelligencia nem működik. Csak egy gyors táblát fogok föltenni, nehogy elkezdjék bogarászni, nem kell lejegyzetelni, nem kell írni, nem kell tudni, nem is fogják majd használni. Csak lássuk azt, hogy az érzelmi kompetencia, tehát mi ez az érzelmi kompetencia? A kompetencia buta szó, de nem nagyon tudok jobbat. Azt jelenti, hogy ez egy ilyen érzés, hogy képes vagyok rá. Meg tudom csinálni. Ez a kompetencia. Tehát, hogyha azt mondom, hogy tudok bukfencezni, akkor van egy bukfencezési kompetenciám. Mert ugye mi kell a bukfencezéshez? Kell az, hogy le tudjam tenni, hogy egyensúlyba tudjam tartani magamat, egy bizonyos mozgást. Tehát sok mindenből adódik össze a kompetencia. Egy ilyen képes vagyok rá érzés. Meg tudom csinálni, és ez az én kezemben is van. Na ez. Na most az érzelmi kompetencia 2 területből áll. Áll a személyesből, tehát a belső személyesből, ez csak most, mert ez egy másik előadás, amikor ezeket részletezzük, ezt most nekünk itt nem kell. Hát szót fog ez a gép. Azt mondtam neki, nem kell neki, akkor nem, elviszi. Jó, tehát csak nézegessük meg, hogy ezek milyen értékes dolgok, csak azért mégis, hogy lássák, hogy az érzelmi intelligencia mi mindenből áll. Ebből foglalkoztunk az előző előadásokban, önbizalom, önértékelés, érzelmi tudatosság, önkontroll, lelkiismeretesség, ugye az a fajta motiválhatóság, tehát ez a teljesítmény kedv tulajdonképpen, vagy egy elköteleződés, egy hűség, egy ragaszkodás, érted, hogy oda kitartás. Például ezek ide tartoznak a személyes érzelmi készségekhez, és ezután Ugye kezdeményezés, optimizmus látják. És most, amivel ma foglalkozunk, ezeknek a társas vonatkozása, ami empátia, ugye, mások megértése, a mások fejlesztése, hogy a gyerekem, hogy akarhatok neki jót, hogy a másik embernek tudom a javát akarni, hogy nem merülök abba bele, hogy neki miért megy jól, érted, hogy a nekem rossz legyen, neki is rossz, stb. És keserítem meg a saját életemet vele. A te központuság, sokat fogunk róla beszélni, de amikor át tudok helyezkedni. Tulajdonképpen az egész, hogy mondjam, a párkapcsolat, erre való indítatás. Mostában sokat foglalkozom a szexuális neveléssel, mert sokaknak van problémája ezzel, hogy annyira lebutított szexualitással élni. Hát a te központuságra való meghívás, az extázisra való meghívás a szexualitásunk. Lépj át a másikba, és fogadd be a másikat személyesen, az egész életét, az egész személyiségét. Hát hogyha van valami tökéletes szeretés, akkor ez az. És hogy gondoljunk bele, hogy ez hogyan le van butítva tényleg. Tehát azt mondja egy valaki, hogy aki a szexualitást csak hormonok játékának, vagy a testnek az érintkezésének tartja, az körülbelül olyan, mint aki annyit tud csak a zenéről, hogy lószőr vonót kell a bélhúrokon húzogatni. Körülbelül. Tehát itt tartunk. Na most, ez a te központuság, ez egy érzelmi intelligencia készség, lehet tanulni, hogy hogyan tudok odafordulni a másik felé, és hogyan tudom a másikat befogadni. Hogy tudom én értékelni, hogy ő más, mint én, hogy tudok neki örülni, hogy tudom a konfliktusok is ide tartoznak, a következő alkalommal fogunk vele foglalkozni. Hogy tudok valakit valamire rábírni szépen, kedvesen, hogy tudom ezt elmondani, konfliktuskezelés, mondtam már, vezetés, inspiráció, változás, hát ma, ha valami kell, akkor kell ez. Ugye egyáltalán a kapcsolat építése, az együttműködés, a csapatszellemről rengeteget beszélünk, ugye, amikor föl tudjuk sokszorozni egymás energiáit, amikor ugye a vadludakat emlegettük múltkor, nem? Vaddudakat. Azt szeretem a csapatszellembe emlegetni. Ugye, mit csinálnak a vaddudak? Ugye, egymás mögé állnak, és a felhajtó erejüket egymásnak ugye V-alakban repülnek. V-alakban a vaddudak 71%-kal messzebbre tudnak repülni, mint egyedül. Mi is? Amikor egymással össze tudunk kapcsolódni, hát mi ez, ha nem öröm? Mi ez, ha nem öröm, amikor megérzem azt, hogy te veled együtt egy meg egy az három, meg öt meg száz, akár. És ezt nagyon sokszor manapság szinergiának szokták nevezni. Tehát egyszerűen ez, ahogy a vadludak mögé állnak, és most ma már fizikailag is látjuk, de a csapatban is láthatjuk, hogy amikor egymás erejét is fel tudjuk használni, ugye amikor rá tudunk támaszkodni egymásra, igaz, hogy az elsőnek, ugye a vadludaknál is, aki elől megy, annak nehéz, annak a legnehezebb. Mit csinálnak ezért? Cserélgetik az elsőt. Cserélgetik. Ugye? Egyszerűen azt mondom, most te vállalod a felelősséget, és utána családban. Családban, csoportban, közösségben cserélgetik. Gyere, most egy kicsit te hátrébb. Amikor valaki beteg, kettő leszáll vele. Kettő leszáll vele? Hogy utána megint utána tudjanak, és ne maradjon egyedül a betegségében, a bajában. És még mit csinálnak? Gágognak. Gágognak. Nagyon fontos. Gágognak. A hátsó gágognak biztatják az elsőt. Fog ez menni. Mennyire hiányzik a gágogás a társadalmunkból, gyerekek. Nagyon hiányzik. Nem tudunk egymásnak gágogni, nem tudunk egymásnak örülni, nem tudjuk arra, egyszerűen a gyerekeink az egyéni versenyekben nem tanulják meg azt, hogy örülj a másiknak, egyéni versenyben soha nem fogja megtanulni azt, hogy örüljön a másiknak, ezt csak ne felejtsük el. Legalábbis ami kicsikék, amikor már érett személyiség lesz, és nem sokat versenyeztették egyénileg, hanem megtanultunk együttműködni először, akkor majd jobb lenne. Tehát azért itt nagy tévedésben vagyunk. Ha kisgyerekeik vannak, azt azért nem kellene annyira löködni az egyéni versenybe őket. Tehát éppen azért, mert nem tanulnak meg együtt működni. Nem tanulnak meg a másik örömének örülni. Nem tanulnak meg ténylegesen gágogni egymásnak, elismerni és azt mondani, bíztatni, hogy gyere. Böjte Csaba sokszor emlegeti, azt mondja, hogy az a nagy fene hokisoknak is, hogy mennyire kell az, amikor a lelátóról üvöltöznek a lányok, hogy de jó fog menni, és 20-szor annyi gólt lőnek akkor, vagy mit tudom én, mit csinálnak a hokisok. kifejezetten, ugye kell a biztatás, otthon is kell a biztatás, tehát akinek van biztatása, erre is majd egy kicsit vissza fogunk térni, akinek van ilyen háttérereje, annak még az immunrendszere is jobban működik. Kifejezetten, tehát akinek van egy háttér, ilyen kapcsolata. Ez a gágogás egymásban. Múltkor foglalkoztunk, azt hiszem, a szellemi orturkálással, azt hiszem, bőségesen foglalkoztunk, szellemi orturkálás. Igen, igen, igen. Az a kesergés. A kesergés, ez az állandó, ez lehúzza, ez az örömképességet meglékeli, tehát nem véletlenül hoztuk elő arra is. Na szóval ezeket a kompetenciákat fogjuk most majd nézni, és akkor jó, ezt még egy kicsit fennhagyom, és most megnézzük, hogy ezekhez azt a bizonyos társas intelligenciát hogyan tudjuk működtetni. ...1920 óta beszélünk egyáltalán társas intelligenciáról, tehát nem annyira régi az a fajta tudomány, amikor felfedeztük azt, hogy minden intelligenciának a karmesterévé vált, tehát a legközpontibb intelligencia. Hát ha ránézünk arra az érzelmi hálóra, akkor érthető is, hogy ugye mindenfélét behálóz, és nagyon fontos arra, hogy igazából ezt a társas intelligenciát kézbe fogjuk és fejlesztjük, mert sok-sok tapasztalattal működik csak. Érdekes az, hogy miért a karmestere az összes többi intelligenciának. Nem tudom, erről beszéltünk-e a múltkor, hogy amikor serdülőkorba érünk, akkor van a legérzékenyebb periódusa ennek, és serdülőkorba érve az idegrendszerben bizonyos agyi kapcsolódások, beszéltünk róla? Nem? Jó. Bizonyos idegi kapcsolódások, gondolkodási pályák is megszűnnek, felszívódnak. Tehát egyszerűen egy gazdaságos szervről beszélünk az agynál, megszűnnek bizonyos pályák, és ezek majd újra alakulnak és újra épülnek, egy másféle gondolkozás alakul ki. Igen ám, de az újjáépülésben az a feltétele, ahogy ez újra épüljön, hogy nagyon sok sejthalmaz legyen egymáshoz közel, hogy ezek kapcsolatba tudjanak lépni egymással. Na most ahhoz, hogy ilyen sok közeli és nagyon gazdag sejthalmaz alakuljon ki megint az idegrendszerben, ennek a feltétele a sok kortárs kapcsolat, a közösség, a személyes kapcsolódások. Tehát abban fognak létrejönni az új idegrendszeri kapcsolódások serdülőkorban. És ehhez tulajdonképpen nem jó, például a tablet nem fog segíteni, mert nincs személyes kapcsolódás. Meg fogom mutatni, hogy hogyan kapcsolódunk személyesen. Tehát nincs meg ez, és nem termelődnek érzelmi közelségben ezek a sejthalmazok, és nem tudnak érintkezni. És erre mondja az egyik kutató, hogy lehet, hogy okosak lesznek, de intelligensek nem. De társasan se. De ezért nagyon-nagyon lényeges, az különös, tehát különös életkora ennek a társas intelligenciának a kisgyerekkor, meg a serdülőkor. De mondom, egész életünkben keletkeznek új és új kapcsolódások ezeken a területeken. Tehát ez a legfontosabb tapasztalatunk lenne, hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni, és hogyan tudjuk ezeket a képességeinket, ezeket a kompetenciáinkat, ezeket a készségeinket gyakorolni. Ugye ehhez kell majd nagyon-nagyon sok idegi összekapcsolás, ilyen szinapszisok ezen az érzelmi hálón. Ezt mondhatjuk el sajnos, hogy tömegtársadalomban élünk, és mégis egy ilyen társadalmi rozsdásodás, egy ilyen korrózió van. Nincsenek társas kapcsolódások, igazi, ilyen személyesek. Tehát azért gondoljunk bele, barátságok, alig vannak, a következő alkalommal beszélünk is róla. Nincsenek egyletek, egyesületek, kisebb közösségek. Tehát vannak valamilyen munkahelyek, munkaközösségek, célfeladatok, arra összejövünk. Nincsenek kórusok, zenekarok, kivétel, amiben ti jártok, az biztos. De tényleg, hogyha belenézünk, rengeteg nagy tömegben élünk, és mégis nincsenek ilyen személyes kapcsolódásra lehetősége. Az iskolákba se. Tehát alkalmi, hogy jó, most oda járunk egy nyelvcsoportba, vagy egy ilyen csoportba, vagy olyan csoportba, 198 csoportba járunk valamit tanulni, azt se tudom, ki van mellettem. Egy tömegházban lakunk, érted, ahol egy falunyi ember van, és azt se tudom, hogy ki a szomszédom. Tehát ezt nevezzük társadalmi korróziónak. Ez egy nagyon-nagyon káros folyamat, mert mint ahogy mondtam, hogy ahogy a járás is azon nő, hogy sokat járunk, ez a készség is azon növekedne, hogy sokat tudunk személyesen kapcsolódni. És ezért mondhatja például egy kutató, hogy tulajdonképpen egy ilyen szociális, társas autizmus van. Tehát mindenki elszigetelve, egyszerűen létezünk a másik mellett. Olyan érdekes az, hogy azt mondja, 63-ban egy kutató, amikor a tévé ugye megjelenik, a társas kapcsolódásnak, majd erre mindjárt beszélünk is, és a társas összehangolódásnak, tehát az egymásra való hangolódásnak a legintenzívebb formája, az egyik vagy két legintenzívebb formája, az együtt nevetés és az együtt éneklés. Tehát ezt lehet is szépen mérni ma már, hogy annyira olyan nagy mértékben összerezegnek az idegrendszerek és a két ember annyira egymásra tud hangolódni ezekben a tevékenységben, hát érezzük is, ugye szokták is mondani, hogy a legrövidebb út két ember között a mosoly, ugye, meg a nevetés. És azt mondja ez a kutató, amikor megjelenik a tévé, hogy hát ugye nem is gondoltuk azt, hogy ez a készülék elérheti, hogy emberek milliói nevessenek ugyanazon a viccen, ugyanabban a pillanatban, miközben magányosak maradnak. Tehát ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy nevetésben nem találkozok egy másik emberrel, hogy összenézünk, és hát itt megnézünk egy irányba, és közben maradok magányos. Tehát ezek, azért is hozom ezt kicsit példának, hogy sok ilyen alattomos kapcsolatbontóval van dolgunk. Ezek alattomosak. Tehát nem is gondoljuk, azt hiszük, hogy nagyon finom társas kapcsolódásokban élünk, és így majd ki fognak fejlődni ezek a kompetenciák, és nem élünk társas kapcsolódásokban, és ezért a kompetenciák nem annyira tudnak kifejlődni, és amikor majd kellene őket használni, akkor nem is nagyon fogjuk tudni használni. Itt van például, volt egy ilyen felmérés, hogy körülbelül az átlag szülők, sajnos magyar felmérés is ezt mutatta, körülbelül 7-es percet töltenek a gyerekeikkel naponta. 7-es percet, úgy kapcsolódva. 7-es percet. Tehát ez annyira kevés, hogy tényleg ebben nem lehet megtanulni kapcsolódni. Tehát ez hihetetlen. Vagy például azt látjuk, hogy olyan 6-7 éves korban kinyílik az idegrendszer, annyira szép ez, kinyílik egy ilyen nagy érzékenysége lesz, és tulajdonképpen azt tapasztaljuk, ezért van a nagy kíváncsiság is abban a 6-7 éves korban, minden bejövő információra rá akar kapcsolódni. Hozzá akar kapcsolódni, még egy kicsit tudni róla, mindenre. Tehát meglát egy plakátot, jaj, mi van azon? Mit tudom én, meglát egy növény, jaj, ez él, nem, mi van ebben, minden érdekli, érted? Meg akar, minden. És a másik ember ugyanígy. Ilyenkor kérdezi meg, miért van nagy hasa, miért van kis hasa, miért van ez, miért így öltözik, miért barna, miért szürke, mit tudom én, micsoda. Minden érdekli. Gyönyörűséges a teremtés, csodálatos, tulajdonképpen ez már löki arra felé, kapcsolódjál bele. Szeretne vele kapcsolni. Na most képzeld el, hogy kimegyünk, ez marad meg felnőtt korra is, amikor megyünk a nem tudom én az utcán, na mondjuk nem az utcán, mondjuk menjünk az erdőbe, nincs senki, és csak ritkán jön valaki. Óhatatlanul is ráköszönsz. Amikor jön valaki, nem azért, a bunkók is ráköszönnek, tényleg. Ezért, mert ez nem jól neveltség, hanem ez ösztön. Ez az, ami mondom, amiről lök a másik felé, hogy megjelenik egy már, és föl akarod mérni, hogy ez most jó, vagy nem, vagy veszélyes, vagy nem tudom én. Szóval ez a régi összön, hozzákapcsolódok. És beszállunk egy liftbe, ugye, hogyha valaki ott még van, ugye, mert ez így kicsit kipréselsz magadból, hogy hát szép időnk van, vagy hányadikra megy. Hát ma már nem akarod tudni, hogy hányadikra megy, hát benyomja ő is, meg te is, és kész. De azért mégiscsak ott dödöröksz valamit, hogy mégiscsak egy kis kapcsolódás, érted? Szeretnél egy kis kapcsolódás. Igen, de ezt leépíti gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy kimész a buszmegállóba, és érted, ott van egy hajlom ember, hát nem tudsz minthoz kapcsolódni, nem tudsz köszönni, nem tudsz ízni, nem tudsz, még csak felmérni se tudod. Vagy még valami, egy nagyon alattomos kapcsolatbontó, hogy gyakorlatilag azt mondom, benne van a fülembe egy kis valami. Egy kis zene. Lehet Mozart zene is, tehát itt most a leggyönyörűbbséges dolgok lehetnek a füledbe. De kimegyek, és egyszerűen ez elintézi azt, hogy aki szembe jön, azzal nem akarok kapcsolódni, mert én már máshova vagyok kapcsolódva. El van, érted? És ez állandóan viszi le ezt az ösztönt. Nem kell, menj. Ne, érted? És gyakorlatilag megtanuljuk azt, hogy ugyan itt vagyunk egymás mellett, de nem kell annyira kapcsolódni, mert közbe kapcsolódhatsz máshova is. Síralmas tapasztalatom volt, most többször voltam Movodába, jöttek hát nem itt, egész másik országba. szóval mentem az oviba, és jön az anya, hozza gyerekét, kapcsolódva ide. Érted? Gyerek ott valahol lóg rajta, igen. Mennek, a gyerek csak mondja magáit, érted? Mondja, ez is mondja magáit. Hihetetlen, igen. Beérnek, vetköznek, anya mondja magáit, érted? Húzza le a gatyát, így egy szárral, érted? Közben ide kapcsolódik. De ez a gyereknek azt a tekintetét láttátok volna, érted? Folyton kereste az anyját, folyton kereste, és érezte azt, hogy ő máshol van, mással van, és akkor is, hogyha az én gatyámat szorgálja ki, akkor is mással van. És utána ugye el akart köszönni, akart neki egy puszit adni, de hát azt észre se vette ez az anya, és akkor beszivárgott szegény a csoportba. Anya közben befejezte a ézét, akkor ugye lerakta a magát, és akkor utána megy a csoportba, hát még egy puszikát se kapok. Hát ez kegyetlen. Hát ez most érzed ezt, hogy itt hogy mi minden sérül ebbe a kapcsolódási vágyba, ebbe a tanulási vágyba, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan tudjuk majd ennek az örömét és ennek a nehezét átélni. Tehát erre mondjuk azt, hogy ez a tőke, ez a társas tőke, ez kifejezetten fogy el, és nem is érzik ennek a hiányát, mert próbálok valahogy virtuálisan kapcsolódni, valahogy így ezt megfogom. Tehát egyszerűen úgy érzem, hogy kapcsolódok, pedig nem. Na most megyek tovább, pedig tényleg kapcsolódásra vagyunk teremtve, és mutatnék egy pár dolgot, hogy például egymás érzését is el tudjuk kapni. Ragályosak az érzések, az emberi érzések. Ez nagyon jó is lehetne éppen, tulajdonképpen, mert azt látjuk, hogy minden beszélgetés és minden találkozás úgymond mellékutakon és főutakon zajlik. Ez a mellékút a tudatalatti része, tehát amit nem tudunk irányítani. A főút az a racionális, a 11 mm-es, amit kimondasz, amit irányítasz, ami stb. De minden egyes beszélgetés, és ez az én beszédem is most, mellékutakon és főutakon zajlik. És elmondanám, hogy nagyobb rész zajlik mellékutakon. Szokták retorikába tanítani például, hogy amit elmondunk, akár egymásnak is, amit elmondunk, annak a 7%-át hordozza a szó. 7%-át, amit beszélek. Az összes többi a mellékút, amit eddig átéltem, ami kapcsolódásban, amit te átéltél, a nem tudom, érted? Ennyire sok a mellékút. A mellékút nagyon gazdag terület, azért jobb lenne, ha látnám. Így van. Egy nagyon gazdag, és ugyebár ez az, amit nem tudunk tudatosan irányítani, és nagyon sokban beleszól abba, hogy hogyan kapunk például el egy-egy érzést. Például, ez csak játszásiból írtam föl, hogy az arcizmainknak ugye a jelzése az is a mellékúton történik, mindjárt megmutatom. A szemöldök ráncoláshoz 72 izmunkat használjuk, a mosolyhoz csak 13-at. Tehát magyarul tényleg valóban sokkal könnyebben mosolyodunk el, tehát önkéntelenül is könnyebben mosolyodunk el, és nagyon nagy előnyben részesítjük a mosolygós arcot. Nagyon, nagyon szeretünk ránézni a mosolygós arcra. Ezért érdekes, hogy a kisgyerekeknek ugye kis mosolygós kerek pofiuk van, ugye mindenki így néz rájuk, hát mindenki. Abban a pillanatban, ezt előcsalja bennünk gyakorlatilag egy mosolygós arc, hát a kicsinek így is van teremtve tényleg. Tehát ezt az arcjátékot, na most több mint 200 arcizmunk van, picike kis arcizmunk van, amit majdnem teljes mértékben a mellékút, az a bizonyos tudattalan irányít. Magyarul, amikor érzek valamit, az rögtön megjelenik az arcomon. És a te tudatalattid is rögtön le tudja tapogatni az én arcomat. És senki nem tud egymásról semmit. Tehát egy szempillantás alatt érzékeltünk egy csomó dolgot. Paul Ekman kutatta ezt a területet, hihetetlenül érdekes, ugye erre épült az a Hazudj, ha tudsz sorozat is, ugye, hogy az arcizmon mi mindent lett. Hát és annyira szépen leírja, hogy ez a gazdag arcjátékot tulajdonképpen folyamatosan az idegrendszerünk tapogatja ezzel a tudatalatti kis csápokkal egymáson, ha szemtől szembe vagyunk, ha van beszélgetés, ha ott vagyok, mert ugye ezt nem tudja virtuálisan letapogatni gyakorlatilag. Ezt ezekben a területeket, hogyha ott vagyok, akkor érzékelem, innen nézem, onnan nézem, nem tudom, én szembenézek, majd mutatom, még a szemkapcsolat rengeteget tesz hozzá. Tehát ezt és el tudunk 7 darab alapérzést, erről volt szó, hogy 7 darab alapérzést minden kultúrában például egyformán fejezünk ki. Ezt is Paul Ekman kutatta ki. 7, nem sok gyerekek, 7 darab. Mindenki így csodálkozik, nagy szemekkel. Mindenki így undorodik, mindenki. A Bushman, a Szír, a Szemanga, nem tudom én, az orosz, az angol, a magyar, mindenki, mindenki. Tehát elmész a Bushmanokhoz, és így csinálnak, akkor szaladjál, mert undorodnak. Érted? Szó nélkül tudod, hogy mi a helyzet? Csodálatos. 7 azért nem sok, átfogható. Voltam egyszer egy ilyen csúcsvezető képzőn. Ott voltak nagyon csúcsvezetők. Én csak tolmácsoltam, és ők nagyon okosak voltak, ismerték Paul Ekmant és az egész kísérletet, meg mindenfélét. Jó. Főtette ez a tréner ezt a 7 alapérzést képen, és így össze kellett húzogatni, hogy melyik a csodálkozás, melyik az öröm, melyik a nem tudom mi. Nem értek el 30%-os eredményt a csúcsvezetők, akik évtizedek óta emberrel foglalkoznak. Nem érték el. És nagyon meg voltak sértődve, hogy milyen csavar volt ebbe a feladatba. És azt mondta nekik a tréner, hogy uraim, nem volt benne semmi csavar, csak az lehetséges, hogy amikor önök utasításokat adtak ki, senkit nem érdekelt a másik arca. Aha. Mert ezt csak úgy lehet megtanulni, mint a járást, ha sokszor lát beszélgetés. Beszélgetés. Nem ügyintézés. Beszélgetés. És akkor igen. És akkor látom, hogy úgy te múltkor, amikor ezt mondtad, ez egy kicsit fájt. Tényleg, hát nem úgy akartam. És már is látod az arcán, hogy milyen volt, amikor fájt, milyen, amikor csodálkozik, milyen. Érted? És ez nem tudatosan a 11 milliméterben, nem? Hanem letapizza, hogy úgy mondjam. Ez amit tud tulajdonképpen ez a mellékút. És akkor nagyon érdekes volt, mert kérdezte magától ez a Paul Ekman, hogy és tanítható-e ez az egymás arcról való leolvasása, tehát hogy ezt a 200, tehát ezeket a jeleket olvassuk az egymás arcáról. És azt mondja, nagyon képlékeny, nagyon tanítható, de nem racionálisan, hanem csak ugyanígy a mellékúton. Tehát ugyanígy, ilyen spontán együtt létben, rengeteget látva, rengeteget tapasztalva. Azt írja, hogy mindjárt mutatom, egy nagyon érdekes kísérletet is csinált, hogy mennyi idő alatt tanuljuk meg, várjál, ez, talán ez, kicsit rumli van itt, nem olyan nagy. Jó, így azt mondja. A mellékútvonalon tanítható ez a gyors, és nagyon gyorsan tanul. Mindenhol van, hogy mennyi alatt. A mellékút rendkívüli módon fejleszthető. Azt mondja, hogy miután 20-30 percig végzik a gyakorlatot, az elején megmérték, és körülbelül egy olyan 40-50%-osra teljesítenek, tehát vagy sikerül, vagy nem, tehát amikor kezdenek ezzel foglalkozni. Azt mondja, 45%-osan teljesítenek az első próbálkozáskor, de már 20 perc gyakorlás után szinte mindenki eléri a 80-90%-os eredményt. 20 perc gyakorlás után, 89%, annyira képlékeny ez az idegrendszeri helyzet. Magyarul nagyon szeretünk foglalkozni azzal, hogy arcokat nézegetünk, szívesen vagyunk ebbe, azért beszélgetünk szívesen is, igen, de ehhez kell ez a gyakorlat, hogy sokszor beszélgessünk, és ezt sokszor látjuk. Akkor 80-90%-osan fejleszthető ez a terület. Csodálatosan. Tehát egyszerűen olyan érzékenyek vagyunk rá, és még egy valami, a másik emberre való ráhangolódás az idegrendszerben, például ez a készenlét, hogy felmérjelek téged, ez sosem alszik. Soha. Soha nem pihen. Még alvásunkban is, vagy hát nem alvásunkban, ugye nem mindig tudjuk érzékelni, de ott is a kapcsolatokon rágódunk, ugye? De amikor nem csinálunk semmit, akkor is, majd figyeld csak meg, amikor úgy kicsit kikapcsolsz és semmi, akkor is a kapcsolataid jönnek elő. Ezzel foglalkozik az agy, a kapcsolatokkal. Ezt nem szünetelteti. Minden más tud szüneteltetni, ezt nem szünetelteti. Mond egy valamilyen érdekes dolgot, azt mondja például, hogy egyetlen egy esetben nehezen kapcsolódunk rá erre az egymásra való ráhangolódásra. A nagyon számokból álló, a nagyon tényszerű munkákból, tehát számolás, tudatosítás, ilyen jellegű, úgyhogy a gazdasági nénik, amikor mogorvák, az ezt jelenti. hogy nem tud kapcsolódni, mert nagyon oda bele van kapcsolódva, és nem tud az emberi kapcsolódáshoz gyorsan váltani. De ezt most tényleg komolyan sokszor éltem át, és én annyira örültem, amikor ezt megtaláltam, hogy ők se bunkók meg ilyen izék, hanem de sok gazdaság is néni morcos. Tehát amikor mentünk ugye iskolában, nem tudom én, és akkor jöttem, hogy jaj, ezt nem tudtam ott megcsinálni. Ja, bla, 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 bla. És akkor sokáig kellett ott, mert nem tud ebből kilépni. De ritka ez. Tehát csak hogyha nagyon-nagyon ebben vagyunk belemélyedve, akkor váltunk nehezen, de különben az agynak ez a területe, állandóan egymásra vagyunk hangolva, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos tapasztalatunk, azt mondjuk. A mosoly, de aztán majd mutatom, jó? A mosoly fertőz, ragályos, mint a megfázás. Valaki ma rám mosolygott, és elöntött a mosolygás. Befordulva a sarkon, egy másik meglátta mosolyom, kivirult, és rájöttem, hogy igen könnyen átadom. Gondolkodtam-e mosolyon, és megláttam az értékét. Apró mosoly, mint az enyém, körbefut a föltekén. Ha tehát jön a mosoly, ne hagyd azt árván, fertőződjék a világ, induljon a járvány. Ez gyakorlatilag, tényleg nagyon-nagyon szereti az ember a mosolygós arcot, és tényleg előnyben részesíti. Ezt használták ki például sok ilyen reklámkampányban, meg abban is, hogy keep smiley, tudod. Mert még ez a csinált mosoly is sokkal többet ér, mint az az arc, amelyik ezt például a színészekkel gyakoroltatták. És ezt sajnos csinálták a propagandában is. Amikor valami rossz hírt kellett közölni, akkor egy kellemes arcú, mosolygós, nevetős szemű valakivel kell közöltetni, sokkal jobban el tudjuk fogadni. Hát sajnos így működik, vagy sajnos, hogy hál' Istennek. Tehát ezt politikusok is nagyon jól használják gyakorlatilag. Na jó, nem baj, nem erről akartam beszélni, hanem megyünk. Működik ez a bizonyos a másik emberbe való bepillantás igazából. Tehát azért, mert ezeket az arcjátékokat és a másik embernek ezt a rezgéseit olyan könnyen felfogja a tudatalattink, hogy igazából sokszor érezzük azt, hogy egy pillanat alatt úgy letapogattuk a másik embernek a helyzetét, az élményét is. Tehát ez a bepillantás, hogyha például kellemes élménnyel találkozom, akkor dopamin termel rögtön az agy, és egy nagyon jó érzéssel tölt el. Tehát egy olyan megnyugtató, tehát, vagy például termeli ezt a bizonyos endorfint, ami egy belső morfium tulajdonképpen, egy megnyugtató, szorongásoldó. Ezért szeretünk egy jó embernek a tekintetével találkozni. Ezért jó valakire ránézni, a tekintély szó is tulajdonképpen ezt mutatja. Tehát valakire, ez egy ilyen jó érzés. Ez termeli bennünk, hogyha rá tudunk hangolódni egy valakire. Itt ez a bizonyos másik emberben való bepillantás, éppen egy ilyen regény részletben láttam egy ilyen kis momentumot, amikor azt próbálja az író leírni több oldalon keresztül, hogy belép az özvegy embernek a lánya, és egy pillanat alatt letapogatja azt, hogy mi van az édesapjával. Ha megtalálom, akkor meg is mutatom ezt is, mert ez az, igen, itt van. Azt mondja... A hősnő nem sokkal az esküvője után meglátogatja régen megözvegyült apját vidéki birtokán, ahova más vendégek is érkeztek. Köztük több szabad hölgy, akik szemmel láthatólag érdeklődnek apja iránt. Az apjára pillantva Maggie hirtelen ráébredt, hogy apja, amíg őt felnevelte, szigorú özvegyemberként élte életét, és most szabadnak érzi magát az újraházasodásra. Ugyanabban a pillanatban apja is észreveszi lánya szemében, hogy Maggie megértette, mit érez az apja anélkül, hogy kimondaná. Egyetlen szó sem hangzik el, és amint Maggie ott áll, Adam az apa látja, amit a másik lát benne. Kicsit idézek még. A lány arca nem tudta eltitkolni a maga gyors módján, meglátta egyebek mellett azt, amit mindketten már láttak. A regény eleje oldalakon át boncolgatja a terem túlsó végéből látható kölcsönös felismerése rövid pillanatát. És e hosszú történet, mely éppen ebből az egyetlen villámcsapásként ható pillanatból, közös felismerésből bontakozik ki, Adam újra nősülésével zárul. Ugye, tehát ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy szinte egy pillantás is elég, és ezt szeretném kicsit megmutatni, hogy mitől van ez. Hogy tudunk egymásnak egyszerűen így a légkörébe, vagy az érzelmeibe, vagy az egész embernek a személyébe belekerülni. Ezt nevezzük egy érzelmi ráhangolódásnak, vagy egymásba hangolódásnak a művészetének, de az a baj, majd megmutatom, hogy mik gátolják ezeket, és mik segítik. ami segíti. A közös figyelem. A közös figyelem mindig segíti. Tehát egyszerűen, amikor amikor rá tudok figyelni, igazán rá tudok figyelni. Tehát ez az egymásra hangolódás nem történik meg csak úgy mellékesen. Ez nem történik meg mellékesen. Tehát miközben nézegetem az e-mailjeimet, hogy figyelek, drágám, itt vagyok, drágám, ez nem történik meg. Miközben valahova, máshova, de tudok így is figyelni, nem történik meg. Miközben jár az agyam valamin, úgy erősen, ugye, közben megmondom, hogy ezt kell bevásárolni, meg azt, igen, mondja, kész. Meg fogja érezni. A gyerekünk pláne megérzi. Én nem egyszer buktam le, néztem, érted, így néztem, persze mindenfélét gondolkodtam. Anya, nem figyelsz, ugye? Pedig válaszolgattam is. Tehát érted? Yeah. Mert nagyon megérzi azt, ugye, hogy nem vagy ott, nem vagy vele, tehát nem vagy benne a figyelmébe. Tehát vigyázz, nagyon lehetséges ez a ráhangolódás, de kell hozzá az a bizonyos közös figyelem. Például kell a pozitív érzésekben való osztozkodás. Nagyon lényeges az, hogy megtaláljuk az időt is arra, hogy megtaláljuk azokat az érzelmeket, ezeket a tapasztalatokat, hogy mit mondja el az örömeit. Nagyon fontos, hogy azt találja Gottman, akinek a múltkor is idézgettem a könyvéből, és tényleg egy nagyon, nagyon részletesen és nagyon, nagyon sokat kutatta a jól működő párkapcsolatokat. És pontosan ezt találta, hogy a jól működő párkapcsolatokban legalább 5-ször annyi jó érzésben osztoznak a párok, mint amennyi rosszban. Tehát nyilván van konfliktus, de 5-ször annyi jó érzésben. Tehát azt mondom, hogy találnak 5 olyant, aminek tudnak örülni, és egyen meg egy kicsit vitáznak, vagy nagyon, vagy mindegy. De akkor ez az 5, ez kézbe fogja azt a másikat. Tehát a jó érzése, a pozitív érzésekben való osztozás. Este megkeresni, mi volt jó a napban? A hála vitamin, abszolút tökéletes, abszolút. De egymásba, tehát érted, minek örültünk? Jó volt a palacsinta, kész. Érted? Sütött a nap, vagy nem tudom, bármi, csak egyszerűen tudjunk megosztozni rajta. Nagyon érdekes, hogy azok a házaspárok, akik sok ilyen, sok közös örömben vagy élményben osztoznak, azoknak még az arcuk is egymásra fog hasonlítani az idők során. Ezt szokták mondani, hogy a házaspárok arca, hát a jó működő házasságokban, azokban, ha elkezdenek hasonlítani egymásra. Ezért van ez, mert az arcmozgásban ugye egymásra hangolódunk ebben a helyzetben, mert ugyanazokat az élményeket éltük át, és ezeket meg tudtuk osztani. Nagyon érdekes például, hogy amikor, kicsit negatívan, de tényleg érdekes, amikor például eladásra segíteted ilyen, mik ezek, akik eladnak, és azokat segítik, értékesítő valakiket, iskoláznak, hát pont ezt mondják velük, hogy ha jól el akarod adni, érted, akkor keres valami olyat pozitív érzésekben, amiben osztozhatsz az ügyféllel. Hát ha ott meg tudják tanítani, akkor mi a gyerekeinknek miért nem? Vagy egymással? Ez miért maradt ki az életünkből, hogy erre nincs idő? Hát érted, csak az ügyeket osztjuk meg, meg a tennivalókat, meg a nem tudom én, meg a kritikát. Azt, hogy itt még... Érted? Úgy osztják meg például, erre is tanítják. Ezt sem meséltem? Há, itt le vagyunk maradva kicsit. Na, úgy osztják meg, szóval ez ilyen primitív technikával. Azt mondja, hogy például, amikor valamiről szeretnéd, hogy együtt érez, együtt érts, tehát hogy megvegye a cuccot mondjuk, tehát hogy egyet értsen vele, jó? Igen, szóval ezt szeretnéd eladni a dolgot, akkor vedd elő a yes szettedet. Így mondta, a yes szettet, az igen készletedet, légy szíves, vedd elő, ami azt jelenti, hogy keres olyan dolgokat, amiben egyet tudtok érteni, amiben pozitív érzésekben, igen. Jaj, tényleg, hát igen, hát milyen jól áll magának ez, vagy az, vagy a... Érted? Mindenféle, kezdj el valami csodát, kezdj el, mondjál valami igenlést. Látom, hogy ma nagyon, mit tudom én, nagyon örülne ennek a valaminek. Bármi, vagy nagyon dühös az is, hogy látom, milyen nagyon dühös. Ugye? Igen. És mondja az igen. Tehát a pozitív érzésekben való, tehát az egyezésekben való osztozás. Nagyon fontos még az is, azt is ideírtam, hogy még a igen, elég furán van fogalmazva, egy szavak nélküli duett kezdődik meg, egy ilyen együttműködés, nagyon sokszor a testhelyzetet is felvesszük egymásra. Tehát, hogyha két jó barát például, látod, vagy egy szép pár beszélget egy kávéházban, mondjuk, vagy nem tudom én, együtt kávéznak, akkor egy idő után még a testhelyzetük is hasonló lesz. Felveszik egymás testhelyzetét. Ez olyan, mint egy ilyen tánc tulajdonképpen, amikor egy olyan jó együttműködésben, akkor annyira alakulok hozzád, annyira átérzem azt, amit te átérzel, hogy nem sokára a testhelyzetemet is felveszem, ugyanazt a testhelyzetet, ami a tiéd. Ugyanígy ebben az eladásban ezt is tanították, hogy hát, hogyha végképp nem meg a dolog, hát akkor próbálj meg a testhelyzettel is kicsit alkalmazkodni. Érted hozzá is, hogy egy kicsit úgy csinál. Képzeld, de volt olyan, amelyeknek azt mondták, hogy legyen nálad egy ábra, egy akármilyen kép, valami, akármi, és hogyha már nagyon nagy ellenállást tapasztalsz, akkor szépen menj oda, és ülj mellé, és mutasd meg az ábrát. Értem, szóval tök mindegy, mi van a képen. Mi a lényeg? Hogy ne szembeülj, hanem mellette. Ezek a nem kimondott, a nonverbális jelek, amelyek egy emberbe egy ilyen együttrezgést segítenek elő. Na most, hogyha ezt nem üzleti célra használjuk, hanem mondjuk kapcsolódásra, az szebb azért. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy ezek igenis segítenek még ilyenkor is. Egyszer játszásiból beengedtem egy ilyen üzletkötőt. De tényleg játszásiból kíváncsi voltam, hogy tudja-e a szakmát. És... Érted, megyek ki elé, ugat a kiskutyánk, hát ez egy ilyen befogadott kutyuska, és egy ilyen, van neki ilyen bizonyítványa, hogy alapfokon engedelmes, ez azt jelenti, hogy semmit nem tudok vele csinálni. Alapfokon engedelmes, tehát magyarul arra se tudtuk megtanítani, hogy ne ugrándozzon arra, aki jön. De kicsi kutya, és nem árt senkinek se, de hát azért ugrándozik, nem valami kellemes biztos. Na, megyek ki a kapuba, jön ez a valaki, persze, abban a pillanatban persze, hát én is lezongorázom ugye az arcát nyilván, nyitom ki a kaput, és az a rémület gyerekek, ami rögtön ráült az arcára, ami hát a kutyába, jaj, szóval tényleg végigfutott az arcán a rémület. Egyébként a félelmet a másodperc, mit tudom én, milliómod részén érzékeljük a másik arcán a félelmet. A félelmet. Nagyon, ez nagyon, erre nagyon érzékenyek vagyunk, meg a mosolyra. Szóval érzékeltem az arcát. Mire ő azt mondja, jaj, de aranyos kis kutya! Elővette a jesszettjét, ugyebár, kezdte vele, mondom, jó van, fiúk, klassz megy. Jó, behívom, persze próbálom fogni mázlikánkat és minden, szóval jó, jön be. Szerintem, mert mázlia van, hogy nálunk van. Tehát, és viszem be, és szerintem még remeget belül, tehát tényleg teljesen oda volt az ízében. Ahogy belép, érted, szerintem nem is látott még semmit. Jaj, de szép bútorok, jaj, de egyszerűen tényleg nem látott semmit, biztos vagyok benne, érted, de itt minden nagyon szép volt, és nagyon szépek a bútorok, és minden nagyon leült. Na, leülünk, érted, mondja magáét, szembeültünk, ugye hát nem volt lehetősége mellém ülni, mert úgy, hát szóval azért azt nem volt lehetősége, mindegy, de elkezdte a menetet, és érted, és akkor egy idő után, hát kicsit kipróbáltam, érted, keresztbe tettem a lábamat, ő is. Így ültem, ő is. Kicsit ugye fészkelődtem, ő is. Szóval olyan csinálta az egészet valóban, fölvette ezt a nonverbális duettet, és nem tudom én. Szóval azért mondom, hogy ilyenre is, de nagyon sokszor azt mondom, hogy nem használjuk ki. Tehát egyszerűen én ezt természetesebben gondolom, csak azt mondom, hogy ez még így is működik. Egyszer például találkoztam, van egy nagyon-nagyon kedves tanítványom, most már felnőtt, de találkoztam vele múltkor az utcán, érted, és akkor beszél, és egy ilyen nagyon lelkes lány, és nem tudom, és mondja magát, és Ritány, képzel, Ritány, képzel, Ritány, képzel. Érted? Egy idő után azt vettem észre, hogy én is így veszem a levegőt. Így vagyunk, de így vagyunk egymással, ha tényleg odafigyelünk, ha tényleg ráhangolódunk, ez történik velünk. Tehát egyszerűen valóban részt veszünk egymás érzéseiben, és nem csak abban, hanem mindenféleképpen illeszkedünk. Ide azért még azért behozom, az öntudatlan, ugye az öntudatlan illeszkedés, amikor ugye a barátok meg a házastársak öntudatlanul is részt vennek, szívesen vesznek részt. A szándékos illeszkedés ehhez, amit mutattam, ugye, de képzeljük el, hogy az idegrendszer nagyon erősen és nagyon tisztán különbséget tesz az öntudatlan és a szándékos illeszkedés között. Az öntudatlan örömöt, amikor a másikban megjelenik egy spontán öröm, hogy jaj, de jó, hogy megláttalak, meg de jó, hogy jöttél, és tényleg odafigyelek, ez megjelenik, ezt azonnal érezzük, hogy ez őszinte, szép ez. Azért mondom, hogy még a szándékot is érezzük. És hogyha ez egy ilyen csinált, akkor van bennünk valamilyen... Nem tudjuk megfogalmazni, de valami nem. Ha van benne sok gyakorlatod, ugye, mert... tapasztalattal tudunk ilyen gyakorlatra szert tenni, ugye? Tehát ez az öntudatlan és a szándékos illeszkedés. Mit csinál a színész? A színész nagyon nagyszerű, mert tulajdonképpen megfürdet azokban az érzésekben, amiben szeretne. Tulajdonképpen ezt csinálja, zseniálisan tudja csinálni. Tehát ő annyira átéli, de csak akkor jó színész, ha ő is odáig eljut, hogy őszintén átéli most Otellót éppen, vagy nem tudom én, Desdemonát, vagy akárkit, hogy ő most meghal, hogy ő most mérges, hogy ő most sír, most örül, most nem tudom, micsoda. Ezt itt a színpadon őszintén átéli. Ha ő ezt őszintén átéli, akkor én is ott sírni fogok. Emiatt. Emiatt, mert olyan mértékben részt tudunk venni egymás érzéseiben, hogy egyszerűen bele tudunk menni. Ha ez a színész nem nagyon jó, és csak csinálja, hogy ő most itt sír, akkor én ott azt mondom, ez egy ripacs. Így van. És ugyanígy. Az üzletkötőbe, a másikba, a szerelembe, a nem tudom én bizony, hogyha ebbe van gyakorlatunk, hogyha ebbe sokat tudunk tapasztalni, mondom gyakorlattal, vigyázat, nem innen, nem megértve, nem tudod másképp, csak is úgy, hogyha sokat tapasztalod. De azért akkor jelez az idegrendszer. Nagyon érdekes még a hatalom szerepe. Mit jelent ez? Ugye feltehetnénk a kérdést, hogy jó, ha ennyire ragadós az érzelmek, ha ennyire ragadósak ezek az állapotok, ugye sokszor érezzük azt, bemegyünk egy, nem tudom én, egy irodába, vagy nem tudom, dolgozunk valakivel, és egy idő után úgy nem jó. Nem jó. Nem mondott neked semmit, de valahogy rossz. És van olyan ember is, hogy bemegyünk a környezetébe, és jó, és jobb, mint volt. Ezek szerre szokták mondani, hogy ezeket receptre kéne fölírni az ilyen embereket. Mert tényleg jó teszt, hát érted? Érzékeljük. Jó, ha ennyire tudjuk egymást érzékelni, akkor mi dönti el azt, hogy te érzékelsz engem, vagy én érzékellek téged? Mi dönti el azt? Hogy a szellemi orturkáló fog-e nyerni ebbe a fajta áthallásban, vagy egy olyan valaki, akinek öröm van a szívében? Hogy? Mi dönti el? Hát kérem, az érzelmi hatalom dönti el. Nagyon szép. Akinek erőteljesebb az érzelmi hatalma, hogy úgy mondjam, tehát érzelmileg erősebb belül, az fog nyerni. Tehát azt tud átragasztani. Tehát azt tudja továbbvinni az ő a belső érzését. Nagyon sokszor vannak így szülők, hát nem ti, másik szülők, tehát, meg tanárokkal is ugye vannak így, ugye, hogy a gyerekek erősebbek, mint az ő érzelmi hatalma. És gyakorlatilag a tanár kimegy sírva. Nem egyszer. Vagy nem bír el vele, tehát ő annak a gyereknek az idegessége, a gyereknek az agressziója, stb. Az ilyeső sértődékenysége nyer, és nem fordítva, nem te tudod végigvinni. Mindig az erősebb érzelmi hatalom az, amelyik keresztül tudja vinni majd ezt. Na most, itt például a pozíció először is jelent egy érzelmi hatalmat. Így vagyunk alkotva, sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, a vezetőknek óriási a felelőssége, óriási. Mert a vezető egy bizonyos érzelmi, hogy úgy mondjam, légkört meghatároz. Családban is. Tehát, hogyha a családban pocsék a légkör, akkor ne sóhajtozzá, hogy nem tudom, mitől van. Én tudom. Ott a vezetőtől van. És mindenhol máshol is. Tehát a légkör nagyon nagyban meghatározó a vezetőtől. Tehát aki, mert a pozíció számít. A szülő mindig erős érzelmi pozícióban van, helyből. Aztán idővel, hogyha kiadja ebből, tehát hogyha gyenge, és átadja ezt a helyzetet, akkor átveszik a gyerekek gyakorlatilag az irányítás, de ez nagyon-nagyon szomorú dolog. Az tényleg szomorú, mert ő is úgy érzi, hogy nem törődnek vele, mert nem irányítják. Ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát az érzelmi hatalom lesz a befolyásoló, hogy ez a bizonyos átragasztás, ez hogyan történik majd, meg melyik ember tudja átvinni. Nagyon sokat segít még az egymásra hangolódásban a csoportszinkron. Ez a vadlibák, ugye 71%-ukkal, de még a tömegszinkron is. A csoportszinkron, tehát amikor egy csoport egymásra tud hangolódni, az egy olyan óriási öröm, amit nem tudunk egyedül átélni. Ezt azért nagyon jól érezzük. Ha már ketten örülünk, az már sokkal többet ér, de hogyha hárman, négyen, öten tudunk még örülni, hát az már valami csodálatos. A tömegszinkron is egy ilyen fölszorzó hatású, tehát egy nagyon sokszorosra fölszorozza azt a fajta örömérzést, kémiailag is jön ez mindenképpen, tehát nagyon-nagyon jó érzésünk van benne. Nem véletlenül mennek az emberek a stadionokba, ugye? Nem csak azért, hogy nyerjen a Fradi, nem. hanem azért az együttes átérzésért, amikor mindenki együtt hullámzik. Természetes, ez egy természetes öröm, egy nagy család, amikor például együtt összejön, és együtt tud örülni, hát az valami különleges megpecsételése az összetartozásnak és az örömnek. Nem véletlen ez. Tehát ez egy hihetetlen erő, egy egyház, egy nem tudom én, egy család, egy csoport, egy gyülekezet, egy osztály, egy iskola, amikor együtt tud valamiben így örvendezni, vagy örülni, vagy együtt tud érteni, tehát szinkronba kerül egymással. Sajnos a gyűlöletbe is lehet felszorozni ezt, sajnos, ugyanígy van. Tehát az érzelmeknek a szinkronja, hogyha ez így összekerül, óriási hatása van. Tehát buta az, aki ezt kihagyja a családi életből például. Tehát az, hogy vannak összejöveteleink, amikor közösen egy szinkronba kerülünk egy ünneppel, egy születésnappal, egy valakinek az örömével, vagy egyáltalán egy valamilyen tartalom körül, ezt ne hagyjuk ki. Tehát, vagy például a közös étkezés, óriási osztozás ilyen értelemben, és ugyanezt a szinkron teremti meg, nem véletlenül, hogy fehér asztalnál sok minden másképp dől el, mint ahogy másképp, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy a csoport és a tömeg fölszorozza ezeket az egymásra hangolódásokat, és ezeket lehet használni, hát sajnos kihasználni is lehet, de minden esetre tudunk vele számolni, nagyon nagy örömmel jár ez a közös rezonancia. Ezért az egész folyamatért ez a bizonyos tükörneuron rendszerünk felel. Tükörneuron rendszerről beszéltünk múltkor? Nem. Ez nagyon fontos, mert ez nagyon sokat segít. Na ez például szintén a teremtésnek egy ajándéka. Hát ha valamit érdemes megnézni, hogy az ember hogyan valóban kapcsolódásra született, ez a tükörneuron rendszer ezt mutatja. A tükörneuron rendszer egy minden emberben csecsemőkor óta működő, tehát kezdettől fogva ez a tanulásunkat nagyon megsegíti, és az örömnek a tanulását is nagyon megsegíti. Tehát egy olyan rendszer, egy idegrendszeri rendszer az orsós sejtekkel együtt, az orsós sejtek gyorsítják ezt a folyamatot, amely képessé tesz rá, most így először egyszerűen fogalmazva, hogy nagyon jól leutánozzuk azt, vagy érzékeljük azt, hogy mi van a másik emberben. Tehát ettől tanulunk olyan jól utánozva például. Tehát az utánzás. A nagyon jó utánzó állatoknak is van tükörneuron rendszerük, tehát sok majomnak például, de nincs annyi senkinek, mint az embernek. Na most ez a tükörneuron, ez úgy működik, hogy amikor szemkapcsolatba kerülünk, csodálatos. Szemkapcsolatban, vagy érintésbe, érintés is nagyon felerősíti, tehát személyes kapcsolódás, közelség, akkor, de különösen a szem és az érintés felerősíti. A szemkapcsolódásban a két agyi áramkör, a tiéd meg az enyém, olyan szorosan össze tud kapcsolódni, egymásra tud hangolódni, hogy egy agyi áramkört alkot. Ma már ez szépen agyleképezősekkel nagyon szépen lehetne látni. Hogyha mi most itt szemkapcsolatba kerülünk, és elmerülünk egymás tekintetébe, ezért szeretjük ezt. Hát ezért szeretjük. Például valaki egy pozitív érzésekkel gondol rám, vagy néz rám, és találkozik a tekintetünk, akkor ebbe az ő pozitív érzéseibe én is osztozom. Tehát összekapcsolódtak ezek az agyi áramkörök, és én is osztozom. A negatívban is, ez is nagyon érdekes, amikor valaki, tudod, amikor a férfiak, hogy kihívóan, így néznek egymásra, akkor is úgy van, ugye, keresi a tekintetét, érted? És abba belenézni, és utána akkor mit mondunk jó esetben? Elnézést kérek. Nézzé el, nem szeretem. Megöl a tekintetével. És ezt érezzük. Tehát nézzük inkább a pozitív részt, jó? Tehát azt mondom, hogy összekapcsolódik a pozitív tekintetünk, vagy egyáltalán a tekintet. A két agyi áramkör egy agyi áramkört alkot, és még nem csak abban veszek részt, gyakorlatilag megérzem azt, hogy mi van vele, meg is látom azt egyszerűen, hanem leképezi ez a rendszer, ez a tükör azért nevezik annak, leképezi, hogy mi minden zajlik ott benne, érzelmileg is, szándékban is, mindenhogy, teljes mértékben leképezi. Mit jelent ez? Hogy ha például én itt megnézem, most összekapcsolódunk, akkor most itt lenne egy ilyen agyi leképező technika, ilyen valamicsoda, és néznénk az én agyamat éppen, akkor az én agyamban ez a testtartás, az ülés, ez a nézés, a te mosolyod, a minden, hogy jaj, most igen, kicsit kínos, mit néz engem, pont igen, de nem tudom milyen. Ez az egész minden nem tudatosan, de bennem is megjelenik. Tehát, hogy ő hogy ül ott, kényelmetlen, nem kényelmetlen, egy pillanat alatt, érted? Bennem is ez az egész minden megjelenik. És utána van egy gátlórendszer, azt mondja, hogy te buta, te most állsz itt, és előadsz, nem ücsöröksz ott, kész. De már részt vettem abban, amiben ő. Ez az. Csodálatos. Tehát egy pillanat alatt részt vettem benne. Nagyon érdekes volt, én zeneakadémiára jártam először, és ott ugye sokszor van az, hogy sok gyakorlástól ugye az embereknek inhüvelygyulladása keletkezik, és az inhüvelygyulladásnak a legjobb módszere, hogyha ezt gyógyítani akarjuk, a legnagyobb nyugalom. Tehát sokszor még be is gipszelik, meg minden nem szabad, itt legnagyobb nyugalom. Most értettem meg, amikor ezzel a tükörneurónnal találkoztam, hogy miért volt az, hogy akinek inhüvelygyulladása volt, az nem mehetett el egy másik embernek a koncertjére, nézőnek. Mert hogy, ha én ott ülök, és ez itten csinálja, akkor ez a rendszerem is mozog, beindul. Tehát nincs nyugalomban. Nincs nyugalomban. Amikor például itt beszélek, a te hangszálad is megfeszül. Hogyha én itt most kövécselnék, és nem sokára plára mindenki... Ha te ásítasz, én ásítok, ugye az ásítás is ragadós. És még sok minden más gyakorlatilag. Ezért ugye a gyerekek hogy megérzik, amikor a tanár unja az anyagot? Ők ásítoznak. Így van. Éppen múltkor mondta egyetemistákkal is foglalkom, azt mondja, tanárnő, mit lehet akkor csinálni, amikor a tanár unja az anyagot? Miért vagyok én olyan álmos? Ezért. Tehát ezt látjuk, hogy ez a tükörneuronrendszer egy olyan erőteljes belemerülés a másiknak még a szándékaiba is, így is szoktuk mondani, hogy még a szándékot is megfejti, tehát nem csak mindenféle egy ilyen leképezést ad, és abba te részt veszel. Tehát már is ugye tudsz vele együtt rezdülni, hogyha használod ezt a rendszert. Csodálatos. Tehát egyszerűen csodálatos. Sok mindenben hiszti leápolásában és stb. Sok mindenben lehet használni. Ez egy nagy, azért jó például, hogyha például fel van valaki izgatva, vagy nem tudom én, és egy higgadt, viszonylag derűs valakivel találkozik. Nem kell neki mondani semmit se. Nem kell neki mondani, nyugodj meg, nem történt semmi. Mellé ülsz, kicsit megfogod a vállát, átöled valami, megy lefelé. Azért, mert ez a tükörneuronrendszer, ez tényleg dolgozik. Mutatok egyet, a csecsemőket is néztek, pontosan azt láthatjuk ezt a kis apát. A csecsemőknél ugye semmiféle tanítás még nem volt, ugye, majd most amit fogunk látni. Mindenki a maga vérmérsékletében rámozdul az apára, ezt a tükörneuronrendszert érzékelve. Háttérbe szól a zene, és majd fogjátok látni, hogy nem a zenére mozognak, hanem amikor az apa leáll, akkor ők is leállnak. De a zene megy a háttérbe tovább, és ha megjön az apa, megindul ők is. Ez a tükörneuronrendszernek, de ne dögöljél most, érted? A működése nagyon érzékletesen. Na várjál, hol van a baby dance-et keresek? Itt van. Na nézzük. Mutatok egy vadabbat. Még nem tud beszélni. Biztos fickótól tanult. Fölteszi a lábát, figyelj! Köszönöm! Szóval így működünk. Ez a bizonyos egymásra hangolódás például, nem tudom én, minden segítő szakmában nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megérezze a másik, hogy igen, itt van velem. Például a közös figyelemben nézték azt, ott a közös figyelemnél, hogy ez egy orvosnál körülbelül egy beteg 4 kérdést szeretne föltenni. Tehát körülbelül akkor érzi jól magát, ha 4 kérdést feltehet. Tehát, hogy ez van, az van, valamiket így összegyűjtött. És azt tapasztalták, hát ez egy szélesebb körű kutatásnak az eredménye, és elég szomorú ez is, általában 1-2 kérdésig jut, átlag 18 másodperc alatt félbeszakítja őt az orvos, és mondja, hogy igen, igen, ez van, ez van. De hát ő nem azt akarta, hogy igen, igen, ez van, hanem először, hogy hangolódjon rám, hogy én itt egy valaki legyek, érted, hogy elmondhassam. 18 másodperc alatt félbeszakítja. Körülbelül 3 perc kellene ahhoz, körülbelül, hogy tényleg úgy érezze, hogy na, nálam van. Ez egy 3 perc. De egy kis szemkontaktust kéne hozzá például. De amikor oda se figyelj, csak írom, hogy jó, igen, ez van. Kész, vége. Nem alakult ki az egymásra hangolódás. És ugye hát a gyerekeinkre is úgy belegondolhatunk. Tehát érdekes például az, hogy, vagy hát nekem szomorú is, hogy például ilyen helyeken, ezek az étkezdék, a gyors étkezdékbe, valamelyiknél tanítják azt is az oda belépő dolgozóknak, hogyha jön egy kuncsaft, ugye, akkor köteles neki valami 13 másodpercig, vagy mit tudom, 30 másodpercig a szemébe nézni. Érted? Ezt tanítja neki, kötelező a szemébe nézni. Majd figyeld meg, amikor várnak, és mit tetszik, és nézi. Igen, mert ezzel megteremti tulajdonképpen azt az összekapcsolódást, amivel igen. De mi meg nem keressük a szemkontaktust, nem beszélgetünk, nem vagyunk ott. Ez egy nagyon nagy hiba. Nagyon nagy hiba, mert nagyon sokat nyernénk vele. Nagyon sokat lehet vele segíteni egymáson. Most akkor azt láttuk, hogy ez az empátia, tulajdonképpen erről van szó, ez a másik emberben való részvétel, ugye? Ez az empátia. Na most, hogyha azt vesszük, hogy ez a tükörneuronrendszer milyen gazdagon működik, akkor igaza van, 3. században írja egy kínai bölcs, nem volt még agyleképező technika, amikor ezt felfedezi már, minden ember elméjében hordozza azt az adottságot, hogy nem képes mások szenvedését nézni. Ha, igen. Mert megindítja a tükörneuron. Ránézel, mit csinál? Magadban is megjelenik az a szenvedés. Ha ezt tényleg látod, hát ez így van, hogy elüt egy kismacskát az autó, és ezt te látod ott vérezni, hát nem bírod nézni. Ugyanúgy. És ugyanolyan a másik szenvedése is, hogyha tényleg a szemébe nézel, vagy ott vagy vele közel, hát akkor megindulsz, ugye, ez adottság, nem képesség, ez adottság ebben a helyzetben. Jó, akkor feltehetjük a kérdést, hogyha ez egy ennyire, tényleg az, mert tényleg az nagyon föl vagyunk szerelve erre, hogy tényleg valakinek az állapotát így megérezzük. És még arra is, hogy a felemelő élmény, tehát nem csak a szenvedés, hanem a felemelő élménynek a látványa is beindulja meg ezt a lelkesedést. Tehát negatív és pozitív formában is, amikor részt veszünk ebben, akkor nagyon, tehát egyszerűen megindul az ember, megindul. Csináltak egy ilyen kísérletet, Teréz anyás filmet mutattak, ezt sem meséltem, Teréz anya 20 percet. Egy nagyon érdekes, hogy ez az empátiának az érzése, tehát amikor azt mondom, hogy szívesen belemegyek, és igen, együtt érzek veled, és hú, milyen ez az érzés, ez nagyon jól kimutatható nyálból. Ez egy, nem tudom, hogyan csinálják, ezt a bizonyos IGA szintet mérik, és ez nyálból jól kimutatható. És azt akarták megnézni, hogy például a Teréz anyának ez az elkötelezettsége, az a fajta látvány, hogy ő hogyan fordul azokhoz az emberekhez, és nem tudom micsoda, hogy ez megindít-e egy ilyen pozitív együttműködést, vagy együttérzést valakiben. Egyetemistákkal vizsgálódtak, és ami előtt megnézettek, egy 20 perces dokumentumfilm volt, tehát nem játékfilm, nem semmi, csak egy dokumentumfilm. Előtte csináltak velük riportot. Az egyik csoport ismerte Teréz anyát, mit tudom én, szerette is, nem tudom én, elismerte, nem tudom, jó, igen, jó. A másik csoport azt mondja, hogy ez a kis öregasszony, hát persze, jó van, most mit kell ezekkel a haldoklókkal, úgyis meghalnak, akkor máshova vihetni az erejét, nincsenek semmi értelme, vagy nem is hallott róla, vagy valami. Magyarul egy ilyen semleges, vagy elutasító állásponton volt. Bementek, megnézték 20 perc a film, jöttek ki előtte nyálminta, utána tehát előtte interjú, nyálminta. Bementek, megnéztek, utána megint interjú. Mit mondanak az interjúban? Akik szerették, jaj, igen, ez csodálatos, és tényleg, hát jaj, ugyan, ismertem, súly. Akik nem szerették, hát jó van, izé. Tehát magyarul ugyanazt adták elő interjúban, mint befelé, 20 perc múlva. És megnézték a nyálmintát, 96%-ban megindult az együttérzés. Annak ellenére, hogy a szája még mondta, hogy bö. Persze, mert ugye racionális, hát csak nem fogok, hát érted, azért mégiscsak, hát nem csinálok a számból ezt-azt, érted? Hát nem mondhatom, 20 perccel ezelőtt azt mondtam, hogy semmiség, akkor most nem mondom, de belül az adottság, érted, ez a reflex tulajdonképpen már elindult. Hát, hogyha ez ennyire erős, akkor miért nem segít mindenki azonnal? Miért nem segít mindenki azonnal? Ha ez az empátia ennyire bennünk van, akkor mi történik? Akkor mégiscsak talán azt kell mondani, hogy nem ránevelni kell, hanem nem szabad engedni, hogy lejöjjön róla. Ugye? Erről van szó. Miért nem segít? Megnézzünk egy pár gátló tényezőt sajnos, hogy mi az, ami ennek a működését meggátolja. És hogyha ezt rendszeresen meggátolja, akkor leépül, eltompul ez az érzékenység, ugye? Vagy ahogy nem fejlődik ki, mint ahogy a járásnál se tud kifejlődni az az adottság, ami bennünk van. Hát a nehezedő kihívások és követelmények az én számomra, érted, amikor annyira el vagyok telve, hogy hú, már még ez van, és nem tudom én, ugye, a leterheltség, adott esetben a túlterheltség. Tehát annyi minden van rajtam, és úgy érzem, hogy ezzel annyi mindennel kell foglalkoznom, egyszerűen nem tudok kilépni magamból. Nem tudok, ugye, itt volt a közös figyelem, ami kellett, hogy valahogy oda tudjak fordulni. Tehát mindenféle formája a magamba fordulásnak. Én most nem az önzőségről beszélek, hanem tényleg csak arról a leterheltségtől. Például a gyerekeinkkel kapcsolatban, vagy a társunkkal kapcsolatban, amikor otthon vagyunk, és abszolút máshol van az agyunk, és a mindenünk. Mert annyira el vagyok, ha ájú van mindentől. Tehát tényleg. És a gyerekem is érzi azt, hogy anya, ugye ez? Ez. Ugye nem tudok belekapcsolódni. Vagy még a távolság. Hogy úgy mondjam, az érzelmi és a fizikai távolság is, és ezt bizony azért sajnálatos módon a képernyő nagyon nagyban befolyásolta. Ugyanis, amikor valóságosan, fizikai közelségben is találkozom egy örömmel, egy szenvedéssel, egy emberrel, egy valamivel, hát az azért valamit elművel. Megindít bennem, a gyerekekbe is, ezt lehet látni, bábszínházban, mindenhol, siki anyának, örülnek, nem tudom én, ugrándoznak, minden, valamit ugye elindít bennük. Ott vagyok a képernyő előtt, és öregem, eljutottunk odáig, hogy egy sörrel a kezemben végig tudok nézni egy cunamit a fotelból. Hát, olyan közel lenni a cunamihoz, ezt nem néznéd végig sörrel a kezedben. De nem azért, mert elvinne, nem bírnád megnézni, hogy hát elesett. Hát ilyen, hát vigyük, hát érted. Hát ezt csinálnád. Azért, mert leépíti ezt a bekapcsolódó rendszerünket az, hogyha sokszor veszünk így részt benne, hogy nézem, nem, hát te nem tudsz segíteni. Hát te nem tudsz csinálni semmit, ne izgulj, hát nem kell annyira. Ugye a gyerekeket is tanítjuk erre, ez csak film, ez csak tévé, ne izgulj, ugye? Az elején akarnak, ők is akarnának bemenni, jaj, mi van ott? Ezért szoktuk azt mondani, hogy például nagyon ártalmas gyerekeknek híradót nézetni, mert ott annyi borzalom van, valóságos környezetben. Tehát egyszerűen azt látja, hogy ez tényleg az, hát itt ez történik, és fél tőle, nem tud vele mit kezdeni. De ugyanígy a bábszínházban is ugye valóságosnak tudja, vagy ugyanígy, amikor Skype-ol a nagymamával, mit akar, simogatja a képernyőt, érted? Ott, szól a nagyinak. Tehát ez, elindul. És ezt sokszorosan magunkba is ezt eljátszuk, hogy nem, a természetes iszonyodás is például leépül, de a természetes együttérzés is leépül. Tehát amikor azt érzed, hogy itt mindenféle történhet, ehhez nekem semmi közöm nincs. Ez egy nagyon nagy távolságot épít be, és gyakorlatilag megszokjuk azt, hogy nem kell abba annyira részt venni. Mutatok egy ilyen kis történetet, mindjárt lesz egy szünet, nyugi. Nem, mint hogyha nyugtalanok lennétek, csak hogy egy kicsit készülhess rá. Na. Azt mondja, egy tapasztalatát írja le ez a kutató, New Yorkban, csúcsforgalomban, egy alkalommal munka után a Times Square föld alatti állomása felé igyekeztem. Szokás szerint szüntelen emberáradat tülekedett lefelé a lépcsőn. hogy elérje a következő vonatot, mindenki szaladt. Hirtelen felkavaró látvány tárult elém. A lépcső közepe táján szakadt, ing nélküli férfi hevert mozdulatlanul csukott szemmel. Senkinek sem tűnt fel. Az emberek egyszerűen átléptek rajta, sietve, hogy mi hamarabb hazaérjenek. Engem annyira meghökkentett ez a látvány, hogy megálltam megnézni, hogy mi baja. És akkor meglepő dolog történt. Mások is megálltak. Az aggodalom hirtelen koszorút font a férfi köré. A szánalom ugyanilyen spontán módon tettek kialakult, valaki elfutott a gyorsbüfébe, hogy ennivalót hozzon, egy asszony egy üveg vizet kerített, valaki más hívott egy biztonsági őrt, aki rádiótelefonon segítséget kért. Néhány percen belül talpra állították a férfit, aki vidáman evett, és a mentőkre vártunk. Megtudtuk, hogy csak spanyolul tud beszélni, nincs pénze, és így bolyongott Manhattan utcáin éhesen. Az éhségtől esett össze a föld alatti lépcső lejáron. Mi változtatott ezen? Csak az, hogy egy valaki észrevette. Csupán az a körülmény, hogy megálltam. Fölfogtam az illető állapotát, szemmel láthatóan kiragadtam az arra járókat ebből a révületükből, és fölhívtam a figyelmüket erre az emberre. Mihelyt ráhangolódtunk, nehéz helyzetére készen álltunk arra is, hogy segítsünk. Ez történik. Ha nem állsz meg, nem tudsz ráhangolódni. Megállni. Ez a kicsi kis dolog. Megállni. Megállni a másiknál. Megállni egy történésnél. Megállni. Mi csinált? Semmit nem csinált még. Megállt. Erre a következő is megállt. Így van a balesetnél is. Egy valaki megáll, akkor a csődület lesz ott azonnal, hogy az még. Mindenki megáll. Mi van itt, mi van itt, mi van itt, mi van itt, mi van itt. És akkor mi történik? Ha megálltál már, akkor beindulhat ez az egész rendszered. Kinek a tapasztalatai alapján? Itt azért van része a nevelésnek is, meg mindenfélének a tapasztalati alapján. Van, aki azt mondta, hogy gyorsan külső segítséget kell hívni. Mentő ez, meg az. Van, aki mindjárt kotorászott, van egy zsömlém, odadom neki, nem tudom én. Van, aki vizet hozott, van, aki telefonált. És biztos, hogy volt, aki azt mondta, hogy részeg, itt hagyom. Biztos, hogy volt. Ugye vár? És pontosan ezért szeretünk ilyenkor elfordulni. Ne kelljen megállni. Ne kelljen szembesülni. Ez most egy negatív példa, de ugyanígy az örömöknél is. Csak akkor tudjuk észrevenni azt, amiben esetleg osztozni tudunk, aminek örülni tudunk, ha megállunk. Nem állunk meg, átfut rajtunk. Átfut rajtunk. Képtelenek vagyunk erre az együttrezdülésre. Ezért van szükség megálló időkre, és megállított időkre, lassan járó időkre, odafordulásra, mert gyakorlatilag ezek bontó tényezők. Tehát még egy valamit megnézzünk a szünetig, ugyanezért vagyunk bátrabbak online, mint szemtől szembe. Pontosan ezért, a távolság miatt. Ugye, gyakorlatilag, hogyha szemtől szembe vagy, akkor egy csomó dologra, ez is mondtam, hogy a félelmet például a másodperc tört része alatt érzékeled a másik arcán. És akkor ebbe a helyzetbe az örömöt érzékeled. A másik egyetlen, amikor itt szembe vagy. Amikor például azt mondom neked, nem tudom én, egy nagy bátram, jaj, de hülye vagy, értem, hogy te neked jó, mert nincs semmi baj. De hogyha valakinek ezt tudnám mondani, érted, hogy jaj, de hülye vagy, és ha a pillanatban nem így reagált volna, mint most, hanem úgy, érted? Már helyesbítenék is, hát nem úgy gondoltam, hát tudod, csak most játszom, tudod, érted? És már helyesbítesz is. Na, ezt online nem veszed észre? Ezt nem veszed észre? Tehát ugye még a kamerába se, mert nem a szemébe nézel, a kamerába nézel. Ez nagyon sokszor ez annyira béna, én annyira nem szeretem, mert ugye nem tudsz ránézni, csak a kamerát tudod nézni. És hogyha igazán ránézel, akkor nem is ránézel ott a képen, szóval ez valami agymenés. Na mindegy. Tehát, de szemtől szembe egészen más a helyzet, de nem csak ez ám. Egy csomó dolgot nem is észlelünk, ugye, az a bizonyos mellékút, a csomó dolgot nem észlelünk. Na, a mellékutak például felfogják egymásnak az illatát. Az illatát. Nem is tudjuk, hogy mit, tehát nem az, hogy most büdös vagyok, vagy nem, tehát nem erről van szó, hanem például egy feszültségnek van egy megfelelő, van. Van egy örömnek is egy megfelelő illata, és egy csomó dolognak, amit nem is reagálunk tudatosan, de azt érzékeljük a másik embernél, hogy mégis mi a pálya. Online ez is elmarad. Ugye, hogy zajlik ez online? Mekkora barom vagy? És legfőjebb 3-4 smiley mellé. Kis hangulatjel. Próbálom utána küldözgetni, hogy különben ezt hogy gondoltam. Úgy. Hát ez nagyon kevés ahhoz képest, amit, és akkor még jönne egy érintés, érted? Egy ilyen kis valami, egy kis valami, vagy egy kis hátbalökés, vagy egy bármi. Vagy amikor komolyan mondom, nem jön érintés, nem jön, nagy hülye vagy. Érted? És minden más, ugyanazt mondtam, de egészen más jelentett, amit így tudunk. És ezeket csak tapasztalatból lehet megtanulni. És ezeket nem viszi át a gép, nem tudja átvinni. És egy csomó minden mást így tapasztalatból megtanul. Jaj, egy nagyon elég nehéz tapasztalatom is volt szintén így. Ugye, amikor elkezdtek a gyerekek, így mindenfélét, ugye persze beszélgetnek, hogy mit csinálsz a gépen, mit csinálsz, beszélgetek. Hát oda mentem már meg, nem beszélgetek. Fő van, hét emberrel beszélget. Hát mondom, te aztán egy tehetség vagy, hallod. Hét emberrel így, és mondom, mindenki, és akkor beszélgetünk róla, tudsz mindenkinek válaszolni, meg ismered, nem jó, egy kicsit belementem ebbe a helyzetbe, mindenféle. Kimegyek a konyhába, csinálom a vacsorát, kész, megjelenik egy perc múlva. Anya, akkor van vacsora? Hát te beszélgetsz, nem? Hát érted, én majd szólok. De és úgy eszembe is jutott, mondom, te figyelj, ezt most hogy csináltad? Hát most tényleg egy perc múlva, hogy lehettél itt? Visszamentünk, érdekelte azért. Megnéztem, mindegyiknek szépen oda volt írva, mondom, mutasd meg, hát ugye, ja. Mondom, mutasd meg. Oda volt írva szépen, hogy pill, tudod, pillanat, pill, megyek vacsorázni. Hát mondom, édes gyerekem. Mi ez, hogy pill, megyek vacsorázni? Tehát érted? Ha mondjuk itt lenne a barátnőd, és te tényleg beszélgettél volna, mondjuk csak mondjuk, hát mondd meg, kivel lehet azt megcsinálni egy fél percen belül, hogy pill, most kikapcsolok, megyek vacsorázni. Érted? Egy személyes kapcsolatban egy csomó dolgot nagyon sokkal finomabban kell elintézni. Sokkal. Nem lehet kikapcsolni valakit, aztán utána meg bekapcsolni, amikor vacsoráztam. Érted? Hát ezt akkor minimum körbe kellett volna járni, ugye, hogy éhes vagy te is, vagy kár, hogy így sietsz, vagy valami. Érted? Vagy korábban beszélni anyukámmal, ugye, hogy jut-e majd neki is, ha véletlenül, vagy kijövök. Érted? Hát egy csomó dolgot mozgósítani kellett volna annak érdekében, hogy ez valahogy társasan menjen. De mindez semmi, ezt én lekapcsoltam, csak én, meg a vacsora, pill, kész. Hát, ha ez berögzül, mint szokás, mert ez be fog rögzülni, hogyha ez sokszor így van, és akkor jönnek azok a helyzetek, sok ilyet látok, jönnek a helyzetek személyesen. Sokszor van a pill, sokszor van a vizé, föl se tudja mérni, olyan suta a személyes kapcsolódásba, hogy egyszerűen nem tudnak az egymásra hangolódásig rájönni, érted? Mert durva, mert És ugyanezért van az, hogy bátrabb online mindenki, tehát azt lehet mondani, hogy akár gátlástalan is, mert azok a gátok nem épülnek be, ami a másikba egy ilyen kis, mindjárt egy ilyen kis visszautasítást. Érted, egy ilyen valami? Na, érted? És akkor már is szurok, és ez nem épül be. És ezért online nagyon gátlástalan, nagyon hú, meg ez, meg az, meg mindent megereszt. És amikor személyes van, akkor vagy folytatja ezt a gátlástalanságot, és csodálkozik, hogy ez miért nem működik, vagy annyira suta, hogy azt se tudja, hogy mit csináljon. Mert megint csak csodálkozik, hogy ez az egész, ez nem így működik. Na és így egy örömteli kapcsolatra, ahol folyton ráhangolódok a másikra, és veszem a másik jeleit, és én is adok, és tesz, érted, és a tükörneuron működik, mert ha, nem tudsz eljutni? Nem tudsz eljutni? És ez nagyon szomorú, mikor most mindjárt majd fogom mutatni, de már mondtam abban is, hogy ezekben a kapcsolódásokban egy csomó, hogy úgy mondjam, jutalomhormon termelődik. Az igazi kapcsolódásokban. Tehát egy nagyon örömteli tevékenység, még akkor is, hogyha esetleg nehézségünk van, majd azt is meglátjuk. Tehát az öröm az nem csupa ilyen vihogás, hanem egy olyan fajta összekapcsolódás, egy összerezdülés, hogy együtt megküzdöttünk például. Az is micsoda öröm. De ehhez kell ez a sokszoros átélés, hogy ezek a kapcsolódások, ezek a két ember közötti átjárások, ezek elkezdjenek működni. Na, itt tartunk egy kis szünetet, nem sokat tartsunk, mert most itt nagyon izgalmas rész jön, jó? Köszönöm. Egy negyed óra közé.